Jakab levelének a negyedik részét olvasom. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, azért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel barátod felett, fele barátod felett? Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.
Menj, édesatyánk, köszönjük neked a te szavadat, a te hozzánk szóló, nekünk intézett beszédedet akkor is, hogyha az kemény és súlyos. Talán azzal jöttünk ide, hogy annyi terhünk van, bár csak levennéd azokat rólunk. Talán azzal, hogy vágyunk megerősödni, tőled erőt kapni, célt, irányt, világosságot nyerni. Talán azzal, hogy megszomorodott lelkünket szereteteddel megsimogasd és megvigasztald, megerősítsd, azzal, hogy átéljük a te szeretetedet az egymás szeretetében is. És akkor te ilyen keményen szólsz. Mégis, Urunk, add meg nekünk azt, hogy ne elmenekülni akarjunk, hanem sokkal inkább beletekinteni a te szavadba. És meglátni, hogy miközben egyre jobban körülvesz bennünket a csillogás, a ragyogás, a pénz, a felszínes mosoly, mindaz, ami az ünnepre való készülést jelenti, talán egyre jobban elhatalmasodik bennünk a félelemnek, a vitatkozásnak, az irigységnek, az elégedetlenségnek a sötétsége. És ezért vannak köztünk feszültségek, viszályok, vitatkozások. Kérünk téged, Urunk, hogy jöjj most közel hozzánk. Azért imádkozunk, hogy valóban megkapjuk a te erődet, megkapjuk a te szeretetedet, átéljük a te világosságodat. De nem feltétlenül úgy, ahogy azt mi diktálnánk, vagy mi várnánk el tőled, hanem sokkal inkább úgy, ahogy te közeledsz ma hozzánk, ahogy te akarsz ma hozzánk jönni, a mi szívünkbe elérkezni, szent lelked ereje és igéd igazsága és világossága által. Ezért, Urunk, még ha nehéz is, de megnyitjuk most a mi szívünket, és készek vagyunk magunkat odaadni, te neked, oda tenni, te eléd. És így imádkozunk, hogy jöjj, vizsgálj meg bennünket, emlékeztes bennünket a mi hiányosságainkra. Mindezt azért, hogy olyan bűnbánatot ébresz a szívünkbe, amelyben aztán átéljük kegyelmed ragyogását, hatalmad és szereteted erejét, a te győzelmednek valóságát, Úr Jézus Krisztus. Így jövünk most hozzád ezen az adventi vasárnapon, hozzád, aki eljöttél, és aki újra eljössz, hogy megítéld ezt a világot igazsággal. Jöjj, és munkálkodj a mi szívünkben, formálj bennünket, mint a te népedet, hogy valóban a téged hordozók, a téged megvalló közössége legyünk ebben a világban, amely oly sok helyen keresi a reménységet, de nem találja. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és töltsél be bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Istenek igéjét Lukács evangéliumából, a 19. fejezetből olvasom, a 11. verstől a 27. versig. Amikor pedig ezeket hallották, Jézus még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hivatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik: kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték: nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta: Uram, minád 10 minát nyert. Az erre így szólt: jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmat 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette: Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt: uralkodj te is 5 városom. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt: Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá: a saját szavaid alapján ítélek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok? Behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el? Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta: vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire azt mondták neki: Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt: mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le előttem. Jézus úton van Jeruzsálembe, a Szentváros felé. Hallgatói arra készülnek, hogy azonnal meg fog jelenni az Istennek az országa. Az Isten uralma köszönt be. Számukra nem kétség, hogy Jézus az Isten megígért messiása, felkentje. Számukra nem kétség, hogy Jézus a végidők uralkodója, aki most és azonnal helyreállítja Isten uralmát Izraelen. És aki Isten népén, Izraelen keresztül helyreállítja az ő uralmát az egész világban. Ezért megy Jeruzsálembe, és így mennek vele az úton sokan, így kísérik őt. Közben pedig kalkulálnak. Kalkulálnak, mert minden rendszer vagy kormányváltás alkalmával mindenki azon gondolkodik, hogy vajon neki milyen pozíció fog jutni ebben az új világrendben. Jézus uralkodni fog, ő lesz ebben az új rendben a király. Ez eddig rendben van. De az, hogy kinek mi jut Jézus közelében, az egyáltalán nem mellékes. Közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Jézus egy történetet mond nekik. Olyan történetet, amely felnyitja a szemeiket, hogy még nem az uralkodás ideje jön. Jeruzsálemben szenvedés és halál vár rá. Ő a végidők királya, egyelőre eltávozni készül. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy törjen vissza. Mert eljön majd az uralkodás ideje. Megjelenik majd az Isten országa, de nem most. Jézus a király majd visszajön, amint a nemes ember is a történetben, de még várni kell. Adventben vagyunk. Egy köztes időben vagyunk. A két eljövetel között éljük az életünk. Mit mond Jézus az adventi, a köztes időről? Mi tölti ki az életet, amíg uralma az ő visszajövetelével ki nem teljesedik közöttünk? Mire hívja azokat, akik már lelkesen beülnének vele együtt az uralkodásba? Akik legszívesebben magunk mögött hagynánk ezt a világot? Ezt a világot, ahol még várni kell. Mire hív Jézus minket, akiknek várni kell, mert jelen van a bűn, a betegség, az erőszak, a halál, itt van köztünk. Várni kell a király visszajövetelére, mert igazságtalanság és jogtalanság vesz bennünket körül. A szegénység, a sötétség, démoni erői szabadon szedik még az áldozataikat. A csalók, az erőszakosak boldogulnak, ezt panaszkodjátok nap mint nap. A kicsik és a hatalmasok mind az álnokságban, a hazugság erejében bíznak. Várni kell, mert az Isten országa nem jelent meg azonnal. Mire hívja az Úr az övéit? Mi a feladatuk, amíg vissza nem jön? Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. A távozóba lévő király az övéből, a sajátjából ad a szolgáinak, hogy megszaporítsák azt, ami az övé, hogy megszaporítsák a vagyonát. Egyértelmű az elvárás, kaptatok valamit, hát éljetek vele. Éljetek vele, amíg vissza nem érkezem a királyi méltóság teljességével. Élj az időddel, az erőddel, a tudásoddal, az értelmeddel, mert tőlem kaptad mind. Amíg vártok, addig nem tétlenkedhettek. Várjatok, mert visszajövök, de használjátok azt, amit kaptatok. Szerez nekem hasznot mindazzal, amit kaptál. Ez nem mindenkinek fog tetszeni, mert vannak ellenségeim. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. És? Akkor azt gondoljátok, hogy felszabadultatok attól, ti szolgák, hogy kereskedjetek a 10 minával, ezzel az összeggel? Igen, ellenséges világban éltek. A szomszédaitok, egyes családtagjaitok, a főnökötök, a barátaitok, sokan ők nem várják a király visszajövetelét, sőt, mindent megtennének ez ellen. De a király rád bízott valamit, a sajátjából adott neked. És ezt használnod kell, amíg vissza nem jön. Mert visszajön. Mert bizonyosan visszajön, és elhozza a királyságát. Hát nem hiába élünk mi adventi reménységben. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot, és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, minád 10 minát nyert. Ez a szolga értette a feladatot. Tudta, hogy az, amit az ura neki adott, hogy használja, hogy éljen vele, az nem kizárólag az övé. Az ő kezében van, az ő hatalmában van, de mégsem az övé. Tudta, hogy mindennel, amit csak kapott, elszámolással tartozik. És ez a szolga boldogan áll az uralkodásába visszatérő király elé. Boldogan, büszkén, felemelt fejjel, szeretettel, hiszen neki dolgozott távol létében. Mindig arra gondolt, hogy vissza fog jönni az én uram és királyom.
És ezért nem hiába való mindaz, amit csinál. És hűségének jutalma van. Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Büszkén, gazdagon, dicsőségben léphetsz be az Isten országába. Azután jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Uralkodj te is 5 városom. A szolga is, és az úr is elégedett, és boldogok. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. A saját szavaid alapján ítélek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok? Behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostól kapjam meg? Mit gondoltál, gonosz szolga? Te tényleg féltél? Attól féltél, hogy rosszat teszel azzal, amit tőlem kaptál, és elrontod? Miután megismerted Krisztus hatalmát és szeretetét, miután elé álltál egykor, és átadtad neki az életedet, mikor átjárt az ő kegyelme és az ő bocsánata, ezután te tényleg félsz tőle? Könyörtelen és kegyetlen úr, te azért nem tettél semmit érte, tényleg, mert féltél, hogy hibázni fogsz, ha érte cselekszél, féltél, hogy ő ezt számon kéri. És te valóban úgy gondoltad, hogy ő ott is aradt, ahol nem vetett. Azaz úgy várja el tőled, hogy szerez neki hasznot, hogy semmit sem adott neked. Nem adott neked eleget, hogy azt megforgassad, befektessed az ő szempontjai az Isten országa érdekében. Gonosz szolga, biztos, hogy megállnak a magyarázkodásaid, a kibúvóid, a mentegetődzéseid? Nem csak arról van szó, hogy lusta vagy, hanyag vagy, aki megfeledkezett arról, hogy a király, aki távolra ment, egyszer visszajön, és maga elé állít. Nem csak arról van szó, hogy fontosabb volt a kényelmed, semmint, hogy az urad ügyében munkálkodj. Hogy inkább foglalkoztál mindig a magad dolgával, semmint a Krisztuséval. Vegyétek el tőle a minát, és adjátok oda annak, akinek 10 minája van. Uram, annak 10 minája van. Milyen igazságtalan, mordulnak fel értetlenkedve. Elvenni az egyet, hogy azután nincs telenné legyen, és odaadni éppen annak, akinek már 10 van. 10, nem csak minája, hanem már 10 egész városa van. Elvenni a lehetőségek, a képességek, az egészség, az értelem, a népszerűség morzsáit attól, aki nem az Úrért használta ezeket, és odaadni annak, akinek sokkal több van. Igen. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van, mondja a király. Mert amit kaptál, az addig a tiéd, amíg érte élsz vele, akitől kaptad. Mit kezdesz a mináiddal? Hadd beszélgessek ma veled én, az eljövendő király. Beszélgessünk a múlasztásaidról, mert amint Jakab apostol mondja, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Hogy gyakran szóltok ebben a házban a bűneitekről. Megvalljátok egyénileg, közösségileg, mi mindent követtetek el, ami sértette felségemet. És jól teszitek. Örömöm lelem ebben. Mert én az alázatos, a bűnbánó szívben gyönyörködöm. És ígéretem szerint örömmel árasztom rátok a kegyelmemet. Örömmel árasztom rátok a kegyelmemet újra és újra. De közben úgy látom, hogy keveset gondolkodtok a mulasztásaitokról, az elszalasztott lehetőségekről, a köténybe kötött mináról. 3 területen szeretnélek elgondolkoztatni erről. A tett, a szó és az imádság területén. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. mit nem cselekedtél meg, amit meg kellett volna tenned? Azért neveztetsz az én nevemről kereszténynek, Krisztusinak, hogy a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcolj. Harcolsz-e a gonosz ellen? Tudom, hogy ez nem tetszik neked. Hallom, amint azt mondod, hogy te nem segíthetsz a világ összes hajléktalanán és szegényén, te nem tudod megváltoztatni azokat, akiknek hatalma lenne olyan döntéseket hozni, amelyekkel megvédik a földgolyónkat a további pusztulástól. Hogy te nem tudsz gazdasági rendszereket megváltoztatni, és így tovább. Ki tud ebben a világban jót tenni? Amit pedig meg tudsz tenni, gondold tovább, az csak egy csepp a tengerben, és úgysem változtat meg semmit. Ott vannak a segélyszervezetek, az egyházak, a kormány, mi is lenne még a te dolgod? De nem erről van szó. Nem erről van szó, hanem a minádról, arról az egyetlen egyről. Arról, amit te és egyedül te kaptál. Azokról a helyzetekről, amelyeket számodra és egyedül a te számodra készítettem el. Emlékeztetni szeretnélek. Emlékezz, amikor választás előtt voltál, megteszed vagy nem teszed. Amikor tudtad, hogy meg tudnád tenni, tudnád a jót tenni, nem a nagyvilágban valahol, a közvetlen környezetedben, a családban, a szomszédoddal, a testvéreddel, a munkahelyeden. Választhattad volna az igazságot, a könyörületességet, a segítés, a szolgálat cselekedeteit, de nem tetted. Emlékezz, amikor nem szálltál szembe a közömbösség gonoszságával. Ott voltam, és arra hívtalak, hogy nyújtsd ki a kezed, hogy adjál abból, amit van, hogy állj fel a karosszékből, hogy ajánld fel a segítségedet, az erődet, az idődet, a képességeid, de te nem hallgattál rám. Csak annyit mondtál, Uram, itt a te minád, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Mit nem mondtál ki, amit ki kellett volna mondanod? Azért neveztetsz az én nevemről, Krisztusinak, keresztjénnek, hogy vallást tegyél nevemről. Észrevetted, hogy mi minden hangzik el körülötted? Egyesek minden gátlás nélkül hirdetik isteneik nevét. Ha valaki Krisnáról, Buddháról, boszorkányságról, horoszkópokról, ezotériáról, okkultizmusról beszél, oly ritkán hallani tiltakozást. Kevesen mondják akkor, hogy tartsd meg a hitedet magadnak, vagy ne akarj engem megtéríteni. Kevesen háborodnak fel úgy, mint akkor, amikor az én nevemet hallják. Miért van az, hogy sokféle hitről annak elkötelezettjei szabadon mernek beszélni, de az én nevemet nem meritek kimondani? Miért van, hogy amikor más isteneket hirdetnek, ti csendben elfordultok, esetleg később egymásnak panaszkodtok, de engem nem vallotok meg? Mitől féltek? Akik tőlem tanultátok az imádságot, szenteltessék meg a te neved. Akik ajkán naponta megfordul ez a szó, miért nem szóltok, amikor nevemet káromolják és gyalázzák? Amikor gúnytűznek belőle, vagy csak töltelék szónak használják? Hányszor és hányszor szólhattál volna, hogy a neked adott minát megforgassad? Azaz élj a lehetőségeddel, hogy értem tegyél valamit. Én juttattalak emberek közé, ahol a kenyeredet keresed. Én adtam meg neked, hogy ott tanulj, ahol szerettél volna tanulni. Én adtam neked gyermekeket. Vallást teszel rólam? Vagy csak annyit mondasz majd nekem, hogy féltél. Hogy azt is kértem, amit nem én adtam. Hogy kegyetlen és könyörtelen vagyok, hogy számon kérem, ami nem az enyém. Csak annyit mondasz majd, Uram, itt a minád. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Miért nem imádkoztál, amikor imádkoznod kellett volna? Hiszen azért neveznek téged rólam, Krisztusinak, keresztjénnek, hogy hozzám hasonlóan közben járj, esedezz azokért, akiket rád bíztam. Ó, ha tudnád, hogy milyen sokat jelentenének az imádságaid. Gyakran hivatkozol az elfoglaltságodra. Úgy peregnek az események, nem tudsz megállni, hogy imádkozz. Máskor pedig túl fáradt vagy, annyira kimerült, hogy azért nem tudsz imádkozni. Várlak nappal, várlak éjjel, te hiába. Várom, hogy terheidet, amelyeket hordozol, elém tárd, hogy együtt hordozzam veled, de te inkább magad maradsz. Várom, hogy bevonj, hogy erőmet kérjed, hogy imáid felszabadítsák cselekedeteim, de te nem hívsz engem segítségül, pedig várok, várok rád. Látlak, amint hordozod a nehézségeket. Hadd kérdezzelek meg, nem mintha nem tudnám a választ. Imádkozol a családodért? Imádkozol a gyermekeidért? Imádkozol a házastársadért, a szüleidért, a főnöködért, a válófélben lévőkért, a gyászolókért, az idősekért, a betegekért? Nem úgy általában, hanem azokról, akik ott vannak melletted. Mert tudod, hogy ezeket mind én adtam melléd. Én hoztam az utadba. Tudod, hogy nem véletlenül vannak melletted, mert én intéztem így a dolgokat. Hordozzad őket imádságban, ahogy én is hordozlak téged. Mert ugye kész vagy a szívedben teret engedni nekik, azaz nekem. Ugye kész vagy megnyitni a szívedben a helyet az ő számukra, az én számomra. Hát én lágyítottam meg valamikor a szívedet. Hát én újítottam meg a bensődet. Ugye nem fogod azt mondani, hogy mások már nem férnek el? Ugye nem hozod vissza azt az egy minát? A mulasztásokról esett szó. Tudom, hogy nem könnyű ez, nekem sem. De tudod, éppen azért szólok hozzád most, hogy majd, amikor eljövök az én országomban, akkor ne kelljen haragra lobbannom miattad. Akkor ne kelljen azt mondanom, hogy te gonosz szolga. Mert ma még van idő, van lehetőséged változni, a kegyelmemet megragadni. Ha ma meghallod a szavam, akkor gyorsan dönthetsz, hogy kiveszed a minát a kötényből. Ma elkötelezheted még magad arra, hogy mindent, ami vagy és amit kaptál, tudatosan felém fordulva, engem keresve használsz, hogy velem élsz. És vedd észre, hogy nem nagy dolgokról van szó. A kevesen kívánok hűséget. Gondozd a gyermekeidet. Légy apa, légy anya. Tudjál csöndben lenni. Vedd észre, aki szomorú, vagy bajban van melletted. Nyújtsd ki a kezed. Imádkozzál értük. Éld az életedet egyszerűen, mindennapian, de hűségesen velem. És akkor meglátod, hogy a hűséged milyen lavinát fog elindítani. Egy minából lett 10 mina. 10 minából 10 város. Tudod, így szeretnélek téged is magamhoz ölelni. Így szeretnélek téged magamhoz ölelni azon a napon, amikor majd szemtől szemben látjuk egymást. Hogy azt mondhassam neked, hogy jól van, jó és hű szolgám. Te pedig meglátod, még sohasem hallottál e szavakhoz foghatót. Még sohasem hallottál ilyen gyönyörű hangot. Mert akkor megtudod, hogy minden, amit értem tettél, minden, amit értem áldoztál, minden, amit velem éltél meg, bőségesen megérte. Amen.
Urunk, olyan haszontalan szolgák vagyunk. Eltékozoljuk az életünket, az időnket, az energiánkat. Bocsáss meg nekünk. Szétforgácsolódunk minden közepette, ami történik. Munka, a család, a pénz, a rohanás. Olyan haszontalan szolgáink vagyunk. És te mégis annyira jó vagy hozzánk. Áldunk téged a szeretetedért, a kegyelmedért. Azért, hogy nem vontad meg magadat tőlünk, nem vontad meg a szent lelkedet, nem vontad meg az igédet, nem vontad meg kegyelmedet, nem vontad meg a minákat, hogy élünk, hogy lehetőségeink vannak, hogy mindannyiunknak adatot sok minden. Mert ha el is tudjuk mondani, hogy mi minden nem adatot, nem adatot egészség, vagy nem adatot elég pénz, vagy nem adatot munka, vagy nem adatot házastárs, vagy nem adatot szerető család. Annyi mindent kaptunk tőled. És mi arra figyelünk, ami nincs. Ahelyett, hogy élnénk azzal, ami van.
Így jövünk most hozzád, Úr Jézus Krisztus, hogy kifejezzük irántad való szeretetünket, imádatunkat. Hogy örvendezünk abban, hogy adsz még időt, adsz még lehetőséget. Hogy csak te tudod, hogy menni, de mindennyiunknak vannak még napjai, hónapjai, évei. És ezzel élhetünk veled, élhetünk érted. Köszönjük, hogy nem a kétségbeesésbe akarsz hajtani. Hogy nem nagy dolgokról beszélsz velünk, hanem arról, hogy ahogy éljük a mindennapi életünket, ahogy egyik napról a másikra bemegyünk a munkahelyünkre, vagy odaülünk a gyermekeink mellé, vagy leülünk tanulni, vagy találkozunk a barátainkkal, vagy szórakozunk, hogy mindezekben legyünk a tiéd. És köszönjük, Urunk, azt a sok-sok hűséget, amit adtál, ami jelen van ebben a gyülekezetben, ami jelen van az itt lévők életében. Hogy igenis sokan sok mindenben hűségesek. Hadd lássuk meg ezt is, amit megadtál nekünk. Hogy amikor már csak egy sóhajtás, az imádság, az akkor is imádság. Hogy amikor erőtlenek vagyunk, amikor alig bírunk mozdulni, akkor is veled lehetünk és veled vagyunk. Köszönjük, hogy mindebben bátorítasz, vigasztalsz, erősítesz. Hogy újraadjuk magunkat oda teljesen te neked. Mert nem csak ebben a 4 hétben van advent, hanem az egész világ egy advent. Mert te visszajössz. Visszajössz a te hatalmaddal, a te uralkodásoddal, a te országod teljességével. És talán annyira a mának élünk, hogy nem tudunk előre tekinteni és azt mondani, hogy megéri ma jól forgatni, amit ránk bíztál, mert olyan csodálatos lesz majd megállni előtted, és azt hallani tőled, hogy te megdicsérsz bennünket, hogy hűségesek voltunk. De mégis, hadd részesítsük előnyben a bizonyos, de még távoli, te tőled való bíztatást, dicséretet. Mindazzal szemben, ahogy ma elengednénk téged, mert nehéz hozzád ragaszkodni, vagy beléd kapaszkodni, és hozzád hűségesnek lenni. Köszönjük, Urunk, hogy egyen-egyenként munkálkodsz a mi szívünkben, a te szent lelked által. Azt kérjük, hogy úgy formálj bennünket, mint gyülekezetet, hogy valóban ez az adventi bizonyosság és reménység, ez az adventi távlat nyíljon meg a mi életünkön keresztül sokak számára. Hiszen számodra az egész világ értelme ez, hogy megismerjenek téged, a szeretetedet. És ha számodra minden csak erről szól, akkor hogy ne szólhatna számunkra is erről? Így áld meg a te egyházadat, az egész világom. Így áld meg ezt a karácsonyi ünneplést, az egész világom. Hogy az igazi világosság ragyoghasson fel. Az igazi világosság ragyogjon fel a hamis világosság és csillogás helyett minél több helyen. Csendes, láthatatlan, apró dolgok ezek. De mégis ezek azok, amelyek igazán számítanak. Hadd lehessünk részesei a kicsinek, a csendesnek, a láthatatlannak, de a valódinak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.